Jó reggelt kívánok mindenkinek, 3:47 lesz pár perc múlva, Németh László vagyok. Az idei év még magasabb globális átlaghőmérsékletet hozhat, mint a rekordot jelentő tavalyi, ezt mondja a CEU professzora, meg azt is, hogy emellett a szélsőséges időjárási jelenségek száma sem valószínű, hogy visszaesik. Erre utal az is, hogy Európa északi felén szokatlan hideg hullám söpör végig az új év első napjaiban. Finnországban és Svédországban mínusz 40 fok alatti hőmérsékletet mértek, Moszkvában pedig a Szibériából érkező fagyos szelek mínusz 30 Celsius fokra hűtötték le a levegőt. Ürge Vorsász Diánával Imre Lőrinc beszélgetett.
Az éghajlatváltozás miatt egyre jellemzőbbek a szélsőséges időjárási jelenségek, anomáliák. Ugye nyilvánvalóan a globális felmelegedés jelensége nem csak nagyon nagy meleget, és mondjuk a tavalyi évre tekintve a mérések kezdete óta a legmelegebb esztendőt hozza el, hanem olyan szélsőséges hidegeket is, mint amiket most Skandináviában, vagy mondjuk Moszkvában láthatunk, mínusz 40, mínusz 30 Celsius fokokkal. Mennyire fér bele ez a mostani Észak-Európát sújtó nagy hideg a globális felmelegedés éghajlatváltozás keretrendszerébe?
Igen, nagyon jó fogalmazott, hogy az éghajlatváltozás az pontosan az időjárási szélsőségeknek az egyre gyakoribbá, intenzívebbé válásához vezet, és abban mutatkozik meg, valamint, hogy egyre több helyen és egyre többféle szélsőséget tapasztalunk. A hideg szélsőségek is valószínűleg beleférnek, még nem ért ebben minden szakértő egyet, de egy olyan elmélet egyre jobban elfogadott, hogy amiatt, hogy az északi-sarki nagyon erősen olvad, ettől az északi sark körüli légközési rendszerek azok nagyon erősen megváltoztak. Például az a futóáramlás, az egy légköri áramlás, ami az északi sarki hideget általában ott bezárta, mint egy prém a sapkát, hogyha úgy gondolunk, hogy a sapkában van az északi sark, vagy a sapkában van ez a hideg levegő, csak mint egy prém azt oda zárt, ez a prém ez egyre jobban elgyengül, ilyen hurkakat vet és lecsúszik. És sokszor ez a lecsúszás azt okozza, ez az elgyengülés azt okozza, hogy az északi sarki hideg az leáramlik a kontinensek fölé, és akkor iszonyatosan hideg van, és ez is sokáig be is ragad. Úgyhogy emlékszünk, pár éve volt, például az Egyesült Államokban volt iszonyatosan hideg, akkor még ugye Trump elnökése alatt, amikor szintén ugye nagyon híres lett az elnök az, hogy na hol van az a globális felmelegedés, jöjjön már. Ugyanígy ez többször is megtörténik, és ugyanakkor viszont azt látjuk, hogy ilyenkor például az északi sark fölé általában nagyon meleg levegő áramlik, és ott pedig akár 10-20-30 Celsius fokkal melegebb van, mint a szokásos. Tehát általában a párja is megvan ennek, hogy valahol nagyon hideg, és máshol viszont jóval melegebb van, és ezek a frontok beragadnak szintén azért, mert ez a futó áramlás ez lelassul és kevésbé tolja maga előtt a frontokat. Tehát valószínűleg pontosan konzisztens, tehát bele tartozik a globális felmelegedésbe ez a jelenség is, de még nincsen ezzel kapcsolatban teljesen tudományos egyetértés.
Világos, tehát akkor, hogyha nagyon hideg van, és mondjuk Trumphoz hasonlóan valaki elkezdi mondani, hogy na hol van akkor a globális felmelegedés, akkor az nem csak és kizárólag egy cinikus vagy hozzá nem értő hozzászólás, hanem szakmai körökben is akkor még nincs teljes konszenzus ezt illetően?
Avval kapcsolatban teljes konszenzus van, hogy van globális felmelegedés, azzal kapcsolatban nincs teljes konszenzus, hogy ez a jelenség tényleg így van, és emiatt van az, hogy egyre, azt nem mondom, hogy egyre gyakrabban, de hogy sokszor tapasztaljuk ezt a jelenséget, hogy ez az extrém hideg, ez lecsúszik az északi sarkról egyrészt, másrészt pedig, hogy ezek a frontok azt is tapasztaljuk, hogy sokkal hosszabb ideig beragadnak. Ugye emiatt is látunk ilyen nagy áradásokat és nagy asztályokat, hogy azt tapasztaljuk, hogy lassabban mozognak ezek a frontok, például akár a hőségkupolák is, vagy hőkupolák is, és emiatt, ha tovább időzik egy-egy olyan időjárási front, ami vagy nagy szárazságot és meleget hoz, akkor sokkal nagyobb asztály lesz, vagy hogyha tovább időzik egy olyan front, ami ugye nagyon csapadékos, akkor sokkal nagyobb lesz az áradás. Tehát ezek mind konzisztensek, de most csak azt mondtam, hogy nincs teljes egyetértés, de a tudósok nagy része azt gondolja, hogy ez így van, de még tudományosan nincsen teljesen bebizonyítva, ami nem azt jelenti, hogy nem így van, csak hogy azért ezeket nehéz azokat a modellekkel is teljesen bebizonyítani, hiszen nagyon komplexek a klímamodellek, és ezeket az egyenleteket is beletenni, és az egyenletekből is kihozni, ez sokkal nehezebb, akkor mondjuk, hogy ez a tudományosan be van bizonyítva, ha ezeket tényleg a modellek is bebizonyítják. Ez viszont egy jóval nehezebb folyamat, de azért azzal kapcsolatban elég nagy az egyetértés, hogy ez sajnos ez a tendencia, ez így van, és sajnos erre egyre gyakrabban számíthatunk.
Az is tény, amire a bevezetőben is utaltam, hogy 2023 volt a legforróbb esztendő a mérések kezdete óta. 2024-ben, az idei évben mire számíthatunk? Lehet-e, már ebben az évben lehet-e a számok meg a hőfokok nyelvén megnyilvánulva tompítani ezt a felmelegedési hullámot?
Az nagyon valószínűtlen sajnos, hiszen nagyon valószínű, hogy az El Niño miatt, ami egy ugye tengeráramlási jelenség, vagy egy óceánáramlási jelenség, ami a déli féltekén pár évente beindul, ami most is éppen ebben a fázisban van, és ez melegíti, ez El Niño az nagyon melegíti a világ átlag hőmérsékletét, és ez még most nagyon aktív, és ez általában még utána hónapokig érezteti a hatását. Tehát elég valószínű, hogy a 2024-es év még egyszerűen melegebb lesz még a 2023-asnál is. Tehát nem valószínű, hogy idén már tudnánk bármiféle javulást érzékelni. Sajnos az is valószínű, hogy még a kibocsátások, ha nagyon ügyesek vagyunk, akkor ha csak tetőznek, azért az azt jelenti, hogy még mindig ugyanannyit bocsátunk ki, ez azt jelenti, hogy még mindig melegítjük az éghajlatot, tehát még mindig a melegítő hatás van. Tehát akkor fog megszűnni a melegítő hatás, ha lenullázzuk a kibocsátásokat, tehát amikor csak csökkenteni fogjuk, akkor csak azt fogjuk érezni, hogy kevésbé fog melegedni, mint az előző időszakokban, de még mindig melegedni fog. Ennek ellenére azért az akkor is eredmény, ha már a melegedés üteme az nem nő, hanem stagnál, sőt, aztán elkezd csökkenni, tehát azért ezeket a folyamatokat is kell nézni, de sajnos, amíg drasztikusan nem teszünk a kibocsátások csökkentése érdekében, addig a melegedés folyamatosan folytatódni fog, és az ilyen szélsőségek, mint amiket most tapasztalunk, azok egyre gyakrabbak lesznek, egyre intenzívebbek, és egyre több helyen fognak megjelenni.
Említette a kibocsátás csökkentést, a károsanyag CO2 kibocsátás csökkentést, és az jutott eszembe, hogy ugye a tavalyi dubai klímakonferencián is egyébként számomra némiképp meglepetésre, de sikerült eléggé ambiciózus terveket megfogalmazni, csak hogy ugye a gazdag országoknak van is elegendő forrásuk, akár pont szénhidrogén bevételeik miatt elegendő forrásuk arra, hogy alternatív megújuló energia rendszerekre fordítsanak pénzt. De mi van a szegényekkel? Mennyire van egy szolidaritás a gazdagok irányából a szegény országok felé, hogy ők is meg tudják tenni az átállást a zéró emisszióra?
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, és nagyon nagy nyomás helyeződik a gazdag országokra, hogy segítsék a szegény országokban ezt az energiaátmenetet. Ennek ellenére azért ezt tudni kell, hogy most már egyáltalán nem feltétlenül drágább ez az energiaátmenet, hiszen jelen pillanatban a napenergia a világ legtöbb országában a legeslegolcsóbb energiaforrás. Tehát nem kell feltétlenül drágának lenni. Az igaz, hogy a nap ugye főleg nappal süt, tehát azért nem tudunk mindent csak napenergiával megoldani, de egyre több nagyon jó megoldás létezik, ami vagy tárolja az energiát, vagy jobban elosztja az energia igényünket, hogy egyre nagyobb részét tudjuk az energia igényünknek ezekből a forrásokból ellátni. Tehát én azt gondolom, hogy nem kell azért, tehát meg lehet oldani, sőt, pontosan ezekben az országokban, ahol még nincs kiépítve nagyon nagy és mindent átfogó energia ellátó rendszer, ott pont az ilyen helyi kis megoldások, ahol a tetőre szerelt, vagy akár néha már csak a mellényként használt napelemek, amivel a saját mobilomat töltöm, és így tovább. Ezek a rugalmas helyi megoldások, ezek sokkal olcsóbbak, rugalmasabbak, gyorsabban megvalósíthatóak. Tehát igazából nem ez a probléma, de mindenképpen azt gondolom, hogy akkor is felelősségünk segíteni ezeket az országokat, de inkább a saját portánkon kéne söpörni, hiszen annak ellenére, hogy nekünk megvannak a kapacitásaink, mégis sokszor nem ebbe az irányba haladunk, hanem a még nagyobb autók, a még nagyobb sportautók és a még kevésebb tömegközlekedés és mondjuk vasúti közlekedés, vagy még több repülés, hát aztán ez a legnagyobb probléma, a repülés, hiszen azt nem tudjuk jelen pillanatban kiváltani, és ugyan mondjuk, hogy el kellene mozdulni a fosszilis energiaforrások irányából, de ez mondjuk az egyik kezünkkel, a másik kezünkkel pedig nyomjuk, hogy még több, még jobban fejlődjön a repüléssel kapcsolatos iparágak, amit sajnos nem konzisztens, nem tudjuk az éghajlatváltozást megoldani úgy, hogyha ez az iparág az egyre jobban fejlődik, hiszen nincsen olyan technológiai megoldás, amit időben be tudunk vetni, hogy a kibocsátásokat lenullázzuk az évszázad közepére, és mégis évente 2-3%-kal növekedjen a repülés.
Azt reálisnak tartja, vagy klímakutatóként el tudja hinni, hogy mondjuk Szaúd-Arábia, Katar, az Egyesült Arab Emirátusok, vagy társaságokra is gondoltok, például a Saudi Aramco 2050-ig felhagy a szénhidrogén kitermeléssel, és ezzel az iparággal?
Nézze, nem hiszem, hogy hogy van választásunk, ebbe az irányba kell menni. És nyilván, ha nem veszik meg az olajukat, akkor hiába termelik ki, mert akkor nem használjuk el és nem égetjük el. Tehát rajtunk is múlik, nem lehet csak őrájuk mutogatni. Nyilván nagyon fontos, hogy ők mit lépnek, és ők milyen irányba befolyásolnak minket, de alapvetően ez a fogyasztók döntése, és most itt nem csak az egyénre gondolok, mert nyilván egyéni módon nehezebbek ezek a döntések, hanem a vezetők, az ország vezető és a városvezetők döntése, hogy a városomat olyan irányba fejlesztem, hogy még több parkolóházat építek, még több sávot építek be, hogy lehetetlen legyen kerékpárra gyalog, és így tovább közlekedni, vagy olyan irányba próbálom átalakítani a városaimat, hogy 15 perces város legyen, hogy mindenhol lehessen, ha lehet, kerékpárra gyalog, rollerrel, elektromos, ilyen-olyan kétkerekűvel eljutni, ahova csak tudok, tehát viszonylag kompakt, sűrű várostervezést alakítok, ahol vegyes a földhasználat, tehát közel vannak a boltok, a munkahelyek, a lakóhelyek, az önkormányzati intézetek, és így tovább, és van biztonságos kerékpáros infrastruktúra, ilyenekkel sokkal jobban lehet megoldani azt, mint hogy csak mutogattunk rájuk, hogy jaj, azok a gonoszok továbbra is termelik ki, ami nyilván rajtuk is múlik, de ha mi megvesszük, és mi egyre nagyobb mértékben például repülünk, és használjuk el a kerozint, akkor hiába mutogatunk rájuk, mert mi ugyanúgy benne vagyunk az egész pakliban.